Mindent le lehet ezzel a rendszerrel gyakorlatilag, tehát például zenét, vagy...
Kottát természetesen.
Igen, tehát arra is alkalmas?
Arra is alkalmas. Tehát van ugye 6 pont, ennek a variációja ez 64 féle variáció, ebből gyakorlatilag különböző előjelekkel, előpont jelekkel, gyakorlatilag a számot, a százalékot, a pluszt, a minuszt, a kotta jeleket minden gond nélkül le lehet írni. Majd beszélünk arról, hogy most kezdenek próbálkozni azzal, hogy nem 6 pontos lesz az úgynevezett Braille, bár szerintem ez fog megmaradni hosszú távon mindenféleképpen, hanem speciális szakmáknál, matematikánál, esetleg a zenénél 8 pontos Braille lesz, tehát alul 2 ponttal bővül majd a repertoár.
Nyilván furcsa lesz ez a kérdés, mert én látó vagyok, és láttam már ilyen írást. Láttam azt is, hogy hogy használják ezt a látássérültek, csak azt nem értem, mert hogy ugye az ember azt gondolná, hogy akkor a különböző betűkre különböző pontrendszerek vannak kialakítva, de nem így működik, ugye?
De, pont így működik. Tehát az A betűnek megvan a maga pontja, a C betűnek, vagy a B betűnek, vagy a D betűnek megvan a maga pontja, annak is ugyanúgy megvan a formája a C betűnek is például. Vagy
de ez egyszerűbb ennél, nem? Ez a rendszer. Tehát nem úgy van, hogy én most akkor úgy kérdezem, hogyha van egy szöveg, például az ön neve, Rózsa Dezső, ez ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 betűből áll. Ez 10-szer 6 pontból áll?
Tulajdonképpen igen, és mégis nem, mert a kettőzött betűket, tehát az S, az Z, akkor a C, ezek a betűk egy karakter sor, tehát nem duplázva írjuk, tehát nem a C betűt például nem úgy írjuk le, hogy CS, hanem van egy karakter, egy 6 ponton belül egy karakter, ami a C betűt, vagy az S betűt, vagy a G betűt például, vagy az elipszilont alkotja. De a többi az ugyanúgy. Tehát minden betűnek, mint pontforma létezik. A pontok alakja, formája. Attól függően, hogy ebből a 6 pontból melyiket domborítjuk ki, jelenti a betűt. Tehát ugyanúgy van alakja az R betűnek is, mint adott esetben látóban az R betűnek.
De nem ugyanaz az alakja, ugye?
Természetesen nem. Hát ugye azon a 6 ponton belül nem lehet ugyanazt létrehozni. De hát ez a vakírás az nem a látónak szól, az a vakembernek szól.
A másik kérdésem ezzel kapcsolatos, hogy mennyire nehéz ezt megtanulni, kérdezem Nagy Sándor.
Egyáltalán nem nehéz. Esetemben erre a kérdésre válaszolni sem, hisz én az általános iskolában ezt az írást tanultam meg. Tehát én úgy kezdtem tanulni, írni, olvasni, mint a látógyermekek, csak nem látóiskolában, hanem Budapesten a vakok általános iskolájában, és akkor mi, amikor elkezdtünk írni, olvasni, tanulni, azt a pontírással kezdtük meg. Tehát amikor én elkezdtem az A betűt, az A betűt, a B betűt, stb. Tanulni, akkor megtanultam ennek a pontírású változatát. És ezt a pontírású változatot tanultuk meg ugyanolyan logikai rendben, sorban, ugyanazzal az oktatási módszerrel, mint ahogy a látógyerekek tanulták a látóírást.
De gondolom, hogy azért van különbség, mert ahogy a nem sérült gyerekeknél is, ugye nem egyforma az íráskészség, vagy az olvasási készség, vagy a tanulási készség, tehát hogy itt is van különbség, hogy valaki ezt jobban tudja használni?
Igen, vagy... igen. Tehát az olvasási sebesség az ugyanúgy nálunk is eltérő, az írási sebesség az ugyanúgy eltérő. Természetesen, mint a látógyermekeknél, tehát nálunk is mérték az olvasást, ugyanúgy, mint a látógyerekeknél, mondom. Tehát teljesen ugyanúgy tanultuk, gyakorlatilag a tananyagunk az ugyanaz volt, mint a látógyerekeké, csak mi mindent a pontíráson keresztül. Tehát amikor ellenőrizték, hogy fejlődik egy gyermeknek az olvasása, ugyanúgy perc alapon számolták nálunk is, hogy ki hány betűt tud elolvasni, és eszerint lehetett mérni azt, hogy ki hogy sajtította el ezt az olvasási formát. Tehát semmivel nem különbözött ilyen szempontból, csak a formájában különbözött. Egyébként a látóbetűkkel kapcsolatosan is van ismeretségünk, mert mielőtt teljes tért hordította a pontírás, előtte volt például a Klein betűs írás, amely a nagy nyomtatott betű alakját domborította ki papíron apró kis tüskék segítségével. Csak hogy ez nyilvánvalóan azért maradt feledésben, mert lassabb volt sokkal az alkalmazása és a használata, mint a pontírásnak.
Még egy nagyon furcsa kérdésem lesz, ez is egy ilyen látókérdés. Van-e itt helyes írás, mert ugye sokszor másképp írjuk, másképp mondjuk?
Természetesen, ugyanúgy. Hát erről talán Cilla tudna többet mondani, hiszen ő a Magyarországon az egyik legtöbbet olvasó ember közé tartozik, de ebben sincsen semmi különbség. Ugyanúgy vonatkoznak a Braille írásra is a helyesírási szabályok, mint a látó, tehát úgy mond a síkírásra. Ilyen szinten nincs különbség, pontosabban használati különbség van, hogy használunk-e nagybetűjelet, vagy nem használunk nagybetűjelet. Na most ez egy érdekes, hogy a látónál a nagy A meg a kis A közötti különbség a szembeütlő. A vakembernél, vagy aki a Braille írást olvassa, ott jel kell ahhoz, hogy tudjam azt, hogy most egy nagybetű következik. Én látóként, hát szóval én három iskolát, általános iskolát, én látók között jártam Tóth Komlóson. És amikor feltette azt a kérdést, hogy mennyi idő lehet, vagy ez hogy lehet megtanulni, ez, a muszáj az egy hihetetlen nagy úr. Én ugye három osztályt látóiskolába jártam, utána kerültem be a vakok általános iskolájába, és nekem megmondták a tanárok, hogy van másfél hónapom. Mert addig elnézik azt, hogy azért nem tudom esetleg a leckét, mert éppen nem tudom a Braille-t. Na most másfél-két hónap alatt megtanultam a Braille-t, jó tanáraim voltak, és jó gyerektársaim voltak, akik nagyon egyszerűen megmutatták azt, hogy melyik betű milyen. Először mondjuk én szemmel tanultam meg olvasni, és az Egri csillagok volt az a regény, amit életemben először elolvastam Braille-be. Igaz, hogy két hónapig tartott, de elolvastam.
Ilonától kérdezem, miután mondják, hogy ön sokat olvas, mennyire van ennek irodalma, tehát mennyire gazdag mondjuk a választék ebben az írásformában?
Valóban én nagyon sokat olvasok, már gyerekkorom óta tudnélik a Braille-írás olvasást is gyakorolni kell, és erre nagy súlyt helyeztek már az iskolában is, és azért fontos az olvasás, hogy el ne felejtsük, és a folyamatos olvasást szolgálja. Nagyon, hát viszonylag gazdag a könyvtárunk, tudnélik a Braille-írás nagy alakú, és maguk a könyvek is egy ilyen közepes kötet, legalább 15-20 nagy könyvből áll nálunk, mert nagy a helyigénye magának a betűnek. És ez okoz gondot tulajdonképpen, és válogatva szokták megnézni azt, hogy milyen korosztály olvas, milyen érdeklődés, és milyen a divatos irodalom, tehát kiválogatják azt, hogy mit érdemes áttenni Braille nyomdai munkával, tehát a könyvtár anyagába felvenni, és hát ezzel szűkebb azért a könyvtár anyaga, tehát a mi lehetőségünk van, hogy olvassuk, de mégis nekünk elég sok, mert mellette látó irodalommal is, felolvasással is kiegészítjük ezt a lehetőséget.
Elégedettek-e azzal a kínálattal, amit mondjuk ez tud nyújtani? Tehát nem maradt-e ki valami olyan, ami nagyon fontos lett volna? Mert ugye ennek azért a nyomdai költsége, a tárolási költsége is teljesen más, mint mondjuk a hagyományos könyvtáraké.
Nem, hisz a múlt század eleje óta készülnek pontírású könyvek, és két komoly nagyméretű könyvtárunk van Braille írásban, a Vakok Általános Iskolának a Braille könyvtára és a Vakok Szövetségének a Braille könyvtára. És a klasszikusok, tehát az igazán nagy művek, azok mondhatom maradéktalanul rendelkezésünkre állnak, amelyeket az iskolai oktatásban használni kellett, kötelező irodalmat, azok is maradéktalanul rendelkezésünkre állnak. Tehát aki vakon olvasni akarna, és el akarná olvasni a két könyvtár összes anyagát, nem lenne elég az élete rá szerintem. Tehát olyan mennyiségben van azért elkészítve ilyen könyv.
Mit jelent a hangos könyvtár, ami most ugye egyre inkább divatba jött? Ugye itt a látóknál ez most nagy gond, hogy kezdenek leszokni az emberek az olvasásról. És hát ennek mindenféle következményei vannak. Önöknek segítsége ez, vagy jobb-e az, hogyha az ember hangos könyvtárat hallgat, vagy hogyha Braille-ben olvas?
Nagyon jó dolog a hangos könyv. És kell is a hangos könyv. Azt mondom, hogy úgy lett a vakügyi segédeszközből tulajdonképpen egy használati eszköz, mert a hangos könyvet alapból vakoknak találták ki. Tehát az, hogy most a hónom alá csapom a CD-t, berakom a kocsiba, és meghallgatok, mit tudom én, egy Egri csillagokat, nem bocsánat, hogy ezt a példát mondom, vagy nem tudom, Moldovának melyik könyvét, szóval ez egy fantasztikusan jó dolog. Ugyanakkor, amiért mi vakok hangos könyvet olvasunk, egy az, hogy kisebb helyet foglal el. Tehát egy MP3-as CD-n gyakorlatilag elfér öt könyv. amíg mondjuk az Egri csillagok az 18 kötet, és hogyha egy kicsit irodalombarátok vagyunk, akkor ha csak a Monte Cristo grófját veszik alapul, ami 54 kötet, nyilván, hogy nem mondhatjuk el magunkról, hogy otthon van úgy könyvtárunk, mint ahogy nincs. A hangos könyv az egy nagyon nagy segítség, mert többfajta irodalmi mű között válogathatunk. A hátránya ugyanaz, mint a látóknál, aki nem olvas, mint látó, hogy nem rögzül az úgynevezett helyes írás, nem rögzülnek a különböző szavaknak a képei, mert halljuk. Mert az intelligenciát csak két ellel mondjuk, hanem ugye kimondjuk, hogy intelligencia, holott két ellel kell írni. Na most, hogyha ezt a látó nem tanulja meg, akkor bizony elcsúszik fölötte. A látónak a könyv is ugyanúgy jelentheti az írásbeliséget, mint hogy a vakembernek is jelenti. A vakembernél ez egy kicsit hatványozottabban összejövő probléma, ugyanakkor segítség is, mert máshol, tehát nekünk ilyen nagy szótáraink, meg ilyen jellegű dolgaink nincsenek, mert az képtelenség lenne hellyel bírni. Tehát mindegyiknek megvan a maga előnye, mindegyiket a helyén kell kezelni. Azt azért hozzá kell tenni, hogy sajnos a Braille írás, mint ilyen, vagy a Braille olvasás, az visszaszorulóban van egy rosszul értelmezett technokrata gondolkodás okán, hogy a számítógép mindent megold. Nagyon sok mindent megold a számítógép, egy dolgot nem. Nem pótolja az embert, nem pótolja a gondolkodást.
Viszont a számítógép egy óriási előny a Braille könyvek előállításában is. Tehát gyakorlatilag, hogy feltalálták a Braille nyomtatót, és nagyon jó minőségben Braille nyomtatóval könyveket lehet kinyomtatni, ez azt jelenti, hogyha valakinek például tanulóként iskolában szüksége van bármilyen könyvre, egy nap alatt elő lehet állítani egy könyvet, hogyha van, aki megfelelően számítógépbe a nyomtatásra ezt előkészíti. Tehát azért a számítógép kettő irányban viszi el a dolgot, egyszer lehetővé teszi az azonnali Braille olvasást, másrészt ő valóban ugyanúgy, mint a hangos könyv, a kényelmi okok miatt nagyon elviszi a Braille olvasástól az embereket, hisz a számítógépen keresztül a digitalizált könyveket hamar el lehet olvasni.